2. Robert E. Lee Pruitt jóval előbb tanult meg gitározni, mint kürtölni vagy boxolni, még gyerekkorában. Ugyanakkor megtanult egy csomó blues-t és siratódalt is. Nyugat-Virginia határán Kentucky hegyei között az élet korán megtanítja az embert az e fajta dalokra. És ez jóval azelőtt történt, mielőtt még egyáltalában eszébe jutott volna, hogy a katonaságot válassza hivatásának. Nyugat-Virginia határán Kentucky hegyei között a gitározást nem tartják olyan nagy dolognak, mint másutt. Minden jó családból való fiú megtanulja felhangolni a gitárt, amikor még olyan kicsi, hogy úgy fogja a hangszert, mint a nagybőgőt. A Pruitt gyerek szerette a dalokat, mert adtak neki valamit, megértette, megsejtette belőlük, hogy a fájdalom nem feltétlenül értelmetlen, ha az ember át tudja alakítani valami mássá. A dalokat megőrizte emlékezetében, de a gitározás nem jelentett számára semmit. Idegen hagyta. Nem erre érzett elhivatottságot. Nem érzett elhivatottságot az ökölvívásra sem, de rendkívül gyorsan mozgott és hihetetlenül erőseket tudott ütni. Ezt kénytelen volt megtanulni csavargásai során, mielőtt beállt katonának. És az ilyen képesség sosem marad rejtve, sőt, minden áron igyekszik megnyilvánulni. Különösen a hadseregben, ahol a sport olyan, mint a mindennapi kenyér, és ahol az ökölvívást tartják a legférfiasabb sportnak. A sört, meg az élet borának. Az igazat megvalva, a katonáskodásra sem érzett elhivatottságot. Legalábbis kezdetben nem. Mivel azonban egy Harlan megyei bányász elégedetlen fia volt, szinte magától értetődően sodródott az egyetlen pálya felé, amely nyitva állt előtte. Tulajdonképpen semmire sem érzett elhivatottságot, amíg először nem került kürt a kezébe. A dolog tréfának indult az ászlója egyik sörözésén, és mindössze csak annyi történt, hogy kezében tartotta a kürtöt, és néhányszor beletülkölt. Mégis rögtön tudta, hogy valami rendkívüli történt vele. Valami szent dolog, mint amikor az ember éjszaka kívül a ház elé nézi a csillagokat, tekintetével tudatosan áthidalja a végtelent, és azon tűnődik, nem egy proton körül keringő elektronon ül le a határtalan univerzumban, és hirtelen ráeszmél, milyen furcsának tűnne egy fa olyas valakinek a szemében, aki sose élt a Földön. Egy pillanatra képtelen látomásai támadtak, valamikor ő kürtölt heroldként a koronázások alkalmával. Ő fújt takarodót a légióknak az ókori Palesztinában, a füstölgő tábortüzek körül, a hosszú kék alkonyokon. Ekkor tudatosodott benne, hogy miért ébresztették fel benne a blúzok és siratódalok a céltalanság érzését, és már tudta. Ha úgy tudna kürtölni, ahogy elképzelése szerint lehet, megtalálná léte igazolását. A kürtel a kezében egyszerre arra is rájött, hogy tulajdonképpen miért állt be katonának, holott ezt a kérdést eddig nem sikerült megfejtenie. Ilyen sokat jelentett számára a kürt. Ráeszmélt, hogy hivatása van. A katonaságról sokat hallott gyerekkorában, kint szokott üldögelni a korlát nélküli verandán a férfiak között, amikor a hosszú, fáradt, mocskos arcú este lehömpölygött a szűk völgybe, jótékonyan eltüntetve a kunyhósorokat, és hallgatta, mint a férfiak meséltek. Nagybátyja, a magas, csontos, sovány John Turner ifjúkorában megszökött hazúról, és kalandvágyból beállt katonának, tizedes volt a Fülöp-szigeteki felkelés idején. A Pruitt gyerek apja meg a többiek sose jártak túl a hegyeken, és a fiú képzeletében, aki már akkor épp oly ösztönösen tiltakozott a salak-falak szorítása ellen, mint ahogy a magzat rugdalózik eszelősen az anyamé szorításában, az, hogy John Turner katona volt, olyan megkülönböztetett rangot kölcsönzött a bácsinak, amire senki más nem tarthatott igényt. A magas férfi a sarkán guggolt a kis udvarban, a szénpor olyan vastagon borította mindenütt a földet, hogy leülni nem lehetett, és hogy bár sikertelenül, de megpróbálja elűzni szájából az ízét annak, amit a lexikonok fekete aranynak neveznek, olyan történeteket mesélt a többieknek, amelyek meggyőzően bizonyították, hogy a salak dombokon és az örökösen szénporral lepett fákon túl létezik egy másik világ is. John bácsi mesélni szokott a Morro juramentadókról, hogyan szólította a benszülött muzulmán datujuk a magányos önkéntest a törzs elé, hogyan kente fel, és ajánlotta az égnek, ahová az illető jutni akart, aztán hogyan kötözött igen gyakorlatilag nedves nyers bőrt az önkéntes töke köré, mielőtt az elindult volna az ámok futásra, hogy a száradó bőr összehúzódása okozta fájdalom ne engedje megállni. Ezért vezették be a hadseregben a 45-ös pisztolyokat, mondta John bácsi. Mert a 38-asokból 6 golyót is kilőhettek, nem tudtak leteríteni egy ilyen juramentadót. Már pedig nyilvánvaló volt, hogy, tekintetbe véve az állapotát, le kellett teríteni. Csak úgy állíthatták meg. A 45-ös garantáltan bárkit ledöntött a lábáról, ha csak a kis ujja hegyét találták is el. Erre fogadni lehetett. És a hadsereg, gondolta John bácsi, azóta is sikeresen alkalmazza ezt a pisztolyt. A Pruitt gyerek a kis ujját illetően kételkedett ugyan, de maga a história tetszett neki. Azt az érzést keltette benne, hogy a füle hallatára születik a történelem, akár csak a fiatal Hugh Drumról, az ifjú John Pershingről, a Maidanói expedícióról és a Lanao-tó körüli menetelésről szóló történetek. Mindegyik azt bizonyította, hogy a mórok bátor emberek voltak méltó ellenfelei John bácsinak. Néha, amikor John bácsi elegendő mennyiségű fehér tüzet vedelt be, elénekelte, hogy Zambonagában a majmoknak nincs farka. Ez volt az ezredének az indulója. Aztán a Fülöp-szigetekről áttért Mexikóra, és egy öregebb, kevésbé nevezetes katonáról mesélt mindenféle történetet, meg a fiatal Sandy Patchről, aki szintén nem volt elég híres ember ahhoz, hogy érdekes legyen. Ugyanakkor John bácsi mindig félreérthetetlenül kifejtette, elsősorban a fiú kedvéért, hogy miért tért haza 1916-ban, és maradt a Harlani szén bányában a világháború alatt. John bácsi gazdálkodni szeretett volna, és alighanem ez akadályozta meg abban, hogy magáévá tegye a dicső múltba visszatekintő romantikus amerikai szellemet. Szép volna azt képzelni, hogy egy mocskos bányász, szúrtos képű fiát olyannyira hatalmába kerítette a vágy, hogy a katonaság révén világot lásson, és segítsen történelmet csinálni, hogy semmiképp sem lehetett eltéríteni szándékától. Csak hogy John Turner bácsi nem az a fajta ember volt, aki hagyta volna, hogy az unokaöccse elábrándozzon a katona életről, és aztán az ő lelki ismeretét terhelje a dolog. Másképp történt. Egészen másképp. Mikor a Pruitt fiú hetedikes volt, anyja tüdővészben meghalt, nagy sztrájk volt azon a télen, és az asszonya sztrájk kellős közepén halt meg. Ha lett volna módja rá, alkalmasabb időpontot is választhatott volna. Férje ugyanis, aki szintén sztrájkolt, a megyei börtönben ült koponyatöréssel és két szúrt sebbel a mellén. Fivére John bácsi halott volt, lelőtték a rendőrök. Néhány év múlva balladát szereztek és énekeltek erről a napról. Eszerint aznap valóban úgy folyt a vér a harlani csatornákban, mint az esővíz. A főszerepet a ballada John Turner bácsinak tulajdonította, amitől kétségkívül erélyesen elhárított volna. Az ifjú Pruitt szemtanúja volt ennek az ütközetnek, már amennyire egyáltalában szemtanúja lehet valaki egy ütközetnek. Az egyetlen, amit valóban látott, és sose felejtett el, John volt a bácsikája. Két másik fiúval egy udvarban álltak és leselkedtek, míg az egyik fiút el nem találta egy eltévedt golyó. Akkor aztán hazaszaladtak, és többet nem láttak az eseményekből. John bácsi kezében ott volt a 45-ös pisztoly, és három rendőrt lelőtt vele, kettőt közülük abban a pillanatban, amikor ő maga is elesett. Csak három lövést adott le. A fiú szívesen meggyőződött volna a 45-ös garantált hatásosságáról, mivel azonban mindhárom rendőr a fejébe kapta a golyót, mindenképpen meghaltak volna. John bácsi egyiküket se a kis ujja hegyén találta el. Így aztán, amikor az anyja meghalt, börtönben lévő apján kívül senki sem tarthatta volna vissza. Mivel azonban apja két nappal az ütközet előtt verte meg, úgy érezte, ő se számít. Miután döntésre jutott, kivette a $2 a háztartáspénzt rejtegető lekváros üvegből, mondván, hogy anyjának már úgy sincs rá szüksége, apjával meg nem történik igazságtalanság, mert így legalább kivittek lesznek, és meglépett. A szomszédok gyűjtést rendeztek anya temetésére, ő azonban nem akart ott lenni a temetésen. Egy család széthullása, ott, ahol a család még jelent valamit, mindenkiben tragikus érzéseket kelt. Az egyetlen vigasztaló a dologban az, hogy aki megmaradt a családból, szabadon kiélheti egy életen át talált vágyait, mint például Dick Whittington tarka kendőbe kötött batyúval a botja végén, mert se kutyája, se macskája. Csak hogy Prue esetében szó sem volt ilyesmiről, nem akart se világot látni, se történelmet csinálni. Sosem hallott róla, hogy polgármesterek is vannak a világon, nem vágyott semmire. A katonaság meg a kürt jóval később következett. Haldokló anyja megígértetett vele valamit.
Egyet ígérj meg nekem, Robert,
ziálta.
Az apától gőgöt és kitartást örököltél, és tudom, hogy szükséged is lesz rájuk. De valamelyikőtök biztos megölte volna a másikat, ha én nem lettem volna. És most már nem állhatok többé közétek. Mindent megígérek, amit csak akarsz, mama. Mindent megígérek, csak mondd meg, hogy mi legyen az.
Felelte mereven a fiú, és közben nézte a szeme előtt haldokló anyját, és ködös hitetlensége ellenére is a halhatatlanság jeleit kereste rajta.
A halálos ágynál tett ígéretnél nincs szentebb ígéret,
köhögött rá az asszony már majdnem teljesen szétroncsolódott tüdejéből.
És azt akarom, hogy a halálos ágyomnál ígérd meg ezt nekem. Ígérd meg, hogy soha senkit sem fogsz bántani, csak ha feltétlenül muszáj, és ha nem tehetsz másképp.
Ígérem, felelte, és közben még mindig leste, mikor jelennek meg az angyalok. Félsz? Kérdezte.
Adj kezet rá, fiam! Halálos ágynál tett ígéret, soha nem szabad megszegned.
Igenis, mama, mondta, és kezet adott rá, de gyorsan vissza is húzta. Írtózott hozzáérni a halálhoz, amit az anyjában látott, és képtelen volt bármiféle szépet, épületeset lélekem előtt találni ebben az Istenhez való visszatérésben. Egy darabig még leste a halhatatlanság jeleit, de se angyalok nem jöttek, se földrengés, se vízözön nem következett be. Sokáig töprengett ezen az első haláleseten, amelynél jelen volt, és csak később fedezte fel az egyetlen felemelő mozzanatot benne. Anyja a halálfélelemnek ebben az utolsó, írtózatos szakaszában is az ő jövőjére gondolt, nem a magáira. Ezután gyakran eltűnődött a saját halálán. Hogy következik majd be? Mit fog majd érezni? Milyen lesz tudni, hogy utolsó lélegzik? Nehéz volt beletörődni, hogy ő, az ismert világegyetem középpontja, egyszer megszűnik létezni. De hát nem kerülhett el, és nem tért ki a gondolat elől. Csak abban reménykedett, hogy épp oly fenséges közönnyel néz majd szembe a halállal, mint az anyja. Úgy érezte, ebben rejlik a halhatatlanság, amit annak idején nem sikerült felfedeznie. Anya a hajdan korból egy későbbi világba került asszony volt, és még ezt a világot sem ismerte. Elzártak előle a hegyek. Ha tudta volna, milyen hatása lesz a kierőszakolt ígéretnek fia életére, nem kért volna tőle ilyesmit. Az eféle ígéretek egy régebbi, egyszerűbb, kevésbé bonyolult, naívabb, elfelejtett korszakból származnak. 17. születésnapja után 3 nappal vették be katonának. Előzőleg az ország legkülönbözőbb helyein jó néhányszor elutasították már, mert túl fiatal volt. Ilyenkor megint csavargott egy ideig, aztán egy másik városban próbálkozott. A keleti part vidéken járt, amikor végre besorozták, és elküldték Fort Myerbe. Ez 1936-ban történt, akkoriban rengetegen álltak be katonának. Boxolni Myerben tanult meg, addig csak verekedett. Valóban, még más harmadsúlyúakhoz képest is nagyon gyorsan mozgott, és tekintetbe véve termetéhez mérten aránytalanul erős öklét úgy érezte, jövője van a katonaságnál. Már az első évben őrvezető lett, és ez 1936-ban, amikor az ilyesmit a második 3 évet szolgáló minden katona jellemhibának tartotta, ékes bizonyítéka volt tehetségének. Myerben történt az is, hogy először került kürt a kezébe. Ez olyan nagy változást idézett elő benne, hogy azonnal kilépett az ökölvívó csapatból és beállt tanulónak a kürtös osztagba. Ha valamit helyesnek talált, sose vesztegette az idejét, és mivel akkoriban még messze volt attól, hogy első osztályú boxoló legyen, az edző nem találta érdemesnek visszatartani. A csapat se bánta, hogy otthagyta őket, nem érezték, hogy bármit is vesztenének vele. Azt hitték, úgy sincs álló képessége, túl nehéz neki az ökölvívás, sose lenne belőle olyan boxoló, mint Ford Blissben, Lou Jenkins, és amilyenek ők maguk akartak lenni, így aztán törölték a listáról. Akkoriban túlságosan is el volt foglalva ahhoz, hogy sem törődött volna a véleményükkel. Sarkalta a hivatás tudat, és másfél esztendei kemény munkával új, az előzőtől teljesen különböző hírnevet vívott ki magának. Mikor a másfél év letelt, a legmagasabb fokozatba sorolták, és kitűnően kürtölt. Olyan kitűnően, hogy az 1918-as fegyverszünet emlékünnepén ő fújta takaródott Arlingtonban, a hadsereg kürtösök mekkájában. Valóban hivatott kürtös volt. Arlington volt a tetőpont, a nagy élmény. Végre megtalálta a helyét, és meg volt elégedve. Szolgálati ideje akkorra már a vége felé közeledett, és azt tervezte, hogy tovább szolgálónak jelentkezik Myerben. Azt tervezte, hogy teljes 30 évet fog ott tölteni a kürtös osztagban. Tisztán és világosan elképzelte magában, milyen simán fog menni minden, és mennyire teljes lesz az élete. Ekkor még más emberek nem játszottak szerepet az életében. Mindeddig nem volt köze senkihez. Eddig csak önmagával birkózott. Jó formán senki sem szólt bele a dolgába. Miután azonban beleszóltak, természetesen más ember lett belőle. Minden megváltozott. Elvesztette a szüzességét,
és a szüzesség jogát a plátói szerelemhez. Az élet idővel mindenkinek elveszi a szüzességét, ha másképp nem úgy, hogy elfonnyasztja, hiába akarja megőrizni az ember. Addig Prue ifjú idealista volt, de nem maradhatott örökké az, főleg azután nem, hogy mások beleavatkoztak az életébe. Meyerből a katonák Washingtonba szoktak kiruccani eltávozásra, ezt csinálta Prue is. Ott találkozott egy társaságbeli úrilánnyal. Egy bárban csípte fel, vagy a lány csípte fel őt. Prue, a mozit nem számítva, ekkor találkozott először a nagyvilággal. Ráadásul a lány csinos is volt, határozottan első osztályú. Egyetemre járt Washingtonban. Újságíró akart lenni. A dolog nem volt a nagy szerelem, vagy valami hasonló. Prue, azaz mindkettőjük számára, inkább csak azt jelentette, hogy a bányász fia a Ritzben ebédel, pontosan úgy, mint a filmekben. A lány kedves volt, de nagyon elkeseredett. És minden tekintetben kellemes viszonyt folytattak. Fel sem merült köztük a boldogtalan gazdaglány probléma, mert Prue fesztelenül költötte a lány pénzét. Eszükbe sem jutott, hogy társadalmi helyzetükkel össze nem férő házasságot kössenek. Fél évig remekül szórakoztak, míg trippert nem kapott a lánytól. Mire kikerült az urológiáról, elvesztette a beosztását és ezzel együtt a rendfokozatát is. A hadseregben ekkor még nem alkalmazták a szulfonamidot, ennek a gyanús anyagnak az alkalmazására egészen a háborúig nem szánták el magukat. Így aztán a rengeteg hosszú nyelű csipesszel meg szikével való kezelés fájdalmas volt és sokáig tartott. A klinikán találkozott egy katonával, aki már negyedszer volt ott. Nem hivatalosan tulajdonképpen senkit sem izgatott egy kis tripper. Azok, akiknek nem volt, vagy már átestek rajta, mókának tartották. Nem rosszabb, mint egy erős meghűlés, mondogatták. Nyilván csak annak nem volt móka a dolog, aki éppen benne volt a pácban. Nem hivatalosan nem csökkentette az ember tekintélyét, sőt, egy fokkal még növelte is, mintha az embert a sebesüléséért jutalmul előléptették volna. Nicaraguában annak idején állítólag sebesülési érmet adtak érte. Hivatalosan azonban bizony ártott az embernek. Rákerült a személyi lapjára, és automatikusan elvesztette miatt a rangját. Az ember papírjára ráütötték a szégyenbélyeget. Mikor Pruitt újból fel akarta vetetni magát, a kürtös osztagba megtudta, hogy távol létében minden helyet betöltöttek. Szolgálati ideje hátralévő részét így aztán a sorkatonaságnál töltötte le. Már is egyre többen kezdtek beleszólni az életébe. Úgy látszik, kocsit akár kivezethet, de karambolozni csak az nem karambolozna soha, aki nem csak a maga kocsiját vezetné, hanem a másik sofőrét is. Mikor lejárt az ideje, megpróbálták rávenni, hogy ugyanannál az alakulatnál szolgáljon tovább Meyerben. A 150 dollár jutalmat meg akarta kapni, de szeretett volna olyan messzire kerülni Meyertől, amilyen messze csak lehet. Ezért választotta Hawaii-t. Mielőtt otthagyta Meyert, még egyszer felkereste a társaságbéli úrilányt. Sokszor hallott a bajtársaitól, hogy azt a nőt, akitől trippert kapnak, megölik, vagy mennek és továbbadják minden nőnek, akit csak le tudnak fektetni, vagy úgy összeverik a nőt, hogy megbánja, hogy a világra jött. Pruitt azonban nem érzett gyűlöletet a nők iránt, a tripper miatt még csak keserűséget sem. A kockázatot minden nőnél vállalni kell, akár fehér, akár fekete, akár sárga. Ami csalódást okozott neki, és amit nem értett, az az volt, hogy ez a tripper a kürtjébe került, holott ugyanolyan jól tudott játszani rajta, mint előtte, meg az, hogy egy társaságbéli úrilány fertőzte meg. És dühítette, hogy a lány nem figyelmeztette, nem bízta rá a döntést. Ha megteszi, nem kellene őt hibáztatni a történtekért. Most, amikor utoljára meglátogatta és megértette vele, hogy esze ágában sincs őt megverni, kiderült, hogy a lány maga sem tudta, hogy trippere van. Mikor a lány látta, hogy Pruitt nem akarja bántani, sírt, és nagyon fájlalta a dolgot. Őt egy társaságbéli fiatalember fertőzte meg, akit kislánykora óta ismert. Ő is nagyot csalódott, és átkozottul nehezen tudta gyógyítatni magát, mert titokban kellett csinálnia, nehogy a szülei megtudják. És igazán nagyon fájlalta a dolgot. Mikor Pruitt megérkezett a Schofield laktanyába, még mindig nagyon el volt keseredve, hogy nem kürtölhet többé. Ezért is kezdett újból boxolni, itt az ananász hadseregben, ahol a sportolás még kifizetődőbb volt, mint Meyerben. Ezzel követte el a hibát, de akkor ez nem látszott hibának. A kürtje miatt érzett keserűség a sok más keserűség tetejében valahogy más emberé tette. Meg is hízott, nehezebb lett, és már a váltós súlycsoportba került. Megnyerte a 27. gyalogezred bajnokságát, és ezért kinevezték tizedesnek. Aztán, amikor megkezdődött a hadosztály bajnokság, ráhajtott, bekerült az élcsoportba, és második lett a váltósúlyban. Jutalmul,
és mivel arra számítottak, hogy a következő évben első lesz, előléptetek őrmesterré. Vagyis, mintha a sors csapások valamilyen rejtélyes módon mindenki szemében rokonszenvesebbé tették volna, bár a dolog nyitjára sohasem tudott teljesen rájönni. Valószínűleg így folytatódott volna a végtelenségig, főleg miután elhitette magával, hogy a kürt többé nem jelent számára semmit, ha nincs az az ígéret, amit haldokló anyjának tett, és nincs Dixie Wells. És ráadásul akkor történt a dolog, amikor az ökölvívó szezon befejeződött. Lehet, hogy csak a temperamentuma volt az oka. Prue minden esetre úgy érezte, hogy elsősorban a sors iróniája. Dixie Wells középsúlyú volt és élt-halt az ökölvívásért. Azért állt be katonának, mert a gazdasági válság idején rosszul ment a boxolóknak, s mert időt akart nyerni, hogy kiérlelje a stílusát, de közben ne kelljen hülyére boxolnia magát bagóért, se száraz babon élnie, amíg igyekszik fölkészülni a jobb időkre. Úgy tervezte el, hogy amint kikerül a hadseregből, egyenest az élvonalba lép. Már odakintről is sokan figyeltek rá, több mérkőzést vívott Honoluluban a városi stadionban. Dixie szívesen dolgozott Pruittal, főleg a gyorsasága miatt, és Pruitt rengeteget tanult Dixitől. Gyakran edzettek együtt. Dixie túlsúlyos volt középsúlyúnak, de Pruitt is váltósúlyúnak. Ilyen dolgokban nagyon profi módjára jár el a hadsereg, megtartanak minden font súlyt, amit még gyorsan le lehet fogyasztani. A mérkőzéseken a boxolóknak mindig 10 fonttal nehezebbnek kell lennie, mint amikor a mérlegelésnél súlycsoportba sorolják. A mérlegelés előtt valósággal megasszalják, és utána tömik bele a beefsteaket meg a töménytelen mennyiségű vizet. Akkor is Dixie kérte meg Pruittot, hogy edzen vele, mert fel akart készülni egy mérkőzésre a városban. Ugyancsak Dixie volt az, aki 6 unciás kesztyűt akart használni, fejvédőt meg egyébként sem viseltek volna. Az ilyesmi gyakrabban megesik, mint gondolná az ember. Prue ezt tudta jól, és nem volt rá semmi oka, hogy bűnösnek érezze magát. Meyerben ismert egy pehelysúlyút, aki előtt ugyancsak szép jövő állt. Egészen addig, amíg egy este félig részegen be nem tévedt egy civil torna csarnokba, és nem akarta megmutatni nekik. Új kesztyűket használtak, és az a fickó, aki felkötözte rájuk a kesztyűt, elfelejtette levágni a fűzőzsinorok fémből készült végét. Már most a kesztyű fűzője gyakran kibomlik. Akárcsak a régi gyerek játéknál az ostorosdinál, egy hirtelen csukló mozdulat és a fém fűzővég nyílként vágódott a pehelysúlyú szemébe. Kifolyt a szeme, kénytelen volt üvegszemet venni, és ezzel pehelysúlyú pályafutása végére is ért. Néha bizony történik ilyesmi. Prue szilárdan állt a lábán, amikor Dixit, aki nem fedezte magát, egy a szokottnál semmivel sem keményebb keresztütéssel eltalálta. Történetesen Dixie is szilárdan állt a lábán. Talán valami elterelte a figyelmét. Abból, ahogyan elvágódott, teljes súlyával, tehetetlenül, mint amikor fadöl ki, vagy a szénpadlásról lepottyan egy zsákliszt, hogy beleremeg az egész pajta és a zsák a varások mentén kireped. Prue rögtön tudta, mi történt. Dixie arccal lefelé zuhant a földre, és nem pördült át, márpedig a boxolók épp úgy nem szoktak arcra zuhanni, mint a judozók. Prue visszarántotta a kezét, és rámerett, mint egy gyerek, aki forró kályhához ért. Aztán már szaladt is az orvosért. Dixie Wells egy hétig eszméletlenül feküdt, de végül is magához tért. Éppen csak megvakult. A kórházi orvos agyrázkódást, koponyatörést emlegetett, valami ideg is megnyomorodott vagy megsérült. Prue kétszer is meglátogatta Dixit, a második látogatás után azonban többé nem bírt oda menni. Ezen a második látogatáson ugyanis szóba került az ökölvívás, és Dixie elsírta magát. Prue látta a vak szemekből csorgó könnyeket, és nem tudta többé elszánni magát a látogatásra. Dixie nem gyűlölte meg, még csak szemrehányás sem tett neki, egyszerűen csak szerencsétlen volt. Utolsó találkozásukkor elmesélte Prue-nak, hogy amint rendbe jön, hazaszállítják az államokba, és elhelyezik valamilyen katonai Agmen helyen, vagy ami még rosszabb, Heinz tábornok valamelyik veterán kórházában. Prue sok hasonló esetet látott már. Ha az ember elég sokáig foglalkozik valamivel, sok mindent megtud, amiről a beavatottak a nyilvánosság előtt nem beszélnek. De pusztán csak látta ezeket, és ezzel úgy van az ember, mint a sebesüléssel. Ha a másnak hiányzik a kezefeje, semmi közünk hozzá. Ilyesmi csak mással történhet, velünk soha. Sokszor úgy érezte magát, mint aki elvesztette az emlékező tehetségét. Idegen földön ébredt fel, ahol még sosem járt, olyan nyelvet hall, amelyet nem ért, és csak homályos, álomszerű elképzelése van róla, hogy hogyan került oda. Hogy kerültél ide? Teszi fel magának a kérdést. Ezek közé a furcsa, idegen emberek közé. De retteg a választól, amelyet a kérdésre önmagától kaphat.
Istenem, töprengett. Hát annyira más volnék. Ami velem történik, az ezeket sosem izgatná. Miért különbözöm ennyire tőlük? De hisz az ökölvívás sose volt a hivatása. Az ő hivatása a kürtölés. Akkor hát miért van itt? Miért játssza meg a boxolót? Valószínű, hogy Dixie Wells esete után akkor is felvetődött volna benne ez a kérdés, ha nem kínozza az anyjának tett ígéret emléke. Ez a régi módi, őszinte, baptistákhoz illő ígéret azonban perdöntőnek bizonyult. Mert a tapasztalatlan fiú nem baptisták módjára, hanem szó szerint értette. Ez az egész ringben való verekedés így vagy úgy, de mindig kár tesz valakiben, méghozzá szándékosan, és ráadásul nem is szükségszerűen. Két ember, akinek semmi baja egymással, bemászik a szorítóba, és kölcsönösen fájdalmat próbál okozni egymásnak pusztán csak azért, hogy nála gyávább emberekben jól eső borzongást ébresszen. És hogy a valóságot leplezzék, ezt sportnak nevezik, és fogadásokat kötnek rá. Eddig még sohasem nézte így a dolgot, márpedig egy dolog volt, amit sohasem tudott elviselni, hogy a mások balekje legyen. Mivel az ökölvívó idény már befejeződött, várhatott volna decemberig, hogy elhatározását közölje. Tarthatta volna a száját, pihenhetett volna keményen megszolgált babérjain, amíg újra el nem érkezik az idő, amikor bizonyítania kell, hogy joga van hozzájuk. De nem volt olyan becstelen, hogy ilyet csináljon. Nem volt olyan becstelen, hogy palira vegye azokat, akiknek nem akart többi a balekje lenni. Nem voltak meg benne az olyan bestelen emberek tulajdonságai, akik magától értetődően fogadják a sikert. Amikor bejelentette, miért akarja abbahagyni az ökölvívást, először nem hittek neki. Mikor aztán látták, hogy komolyan gondolja a dolgot, kijelentették, hogy csak azért boxolt, hogy hasznot húzzon belőle, nem szereti úgy ezt a sportot, mint ők, és jogos felháborodásukba lefokozták. Később, amikor ettől sem jött meg az esze, már tényleg nem értették a dolgot. Megpróbáltak az önérzetére appellálni, kezdtek kellemetlen kérdéseket intézni hozzá, kihallgatásra rendelték, és úgy beszéltek vele, mint férfi a férfival. Elmondták neki, milyen kitűnő boxoló, elmagyarázták, milyen reményeket fűzünk magához, és most cserben akar hagyni bennünket. Elsorolták, mi mindennel tartozik az ezrednek, szemére vetették, hogy szégyelnie kellene magát. Ettől fogva csak ugyan egy pillanatig sem hagyták békén. Ekkor helyeztette át magát. Azért helyeztette át magát ebbe az ezredbe, mert ennek volt a legjobb kürtös osztaga az alsó támaszponton. Könnyen ment a dolog. Mihelyt meghallották kürtölni, tüstént elintézték az áthelyezését. Igazán nagy szükségük volt egy jó kürtösre,